Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta megnevezi Círuszt, és csaknem 200 évvel a születése előtt ír róla. Ez szokatlan profécia, és sok liberális kritikust oda vezetett, hogy elképzelésében egy nagy ismeretlen szerzőt tekintsen Ézsaiás könyve eme szakasza szerzőjének. Tény, hogy Ézsaiás megnevezhetett 200 évvel korábban egy embert név szerint, mert proféta volt, és ezzel erősítette a hitetlen gyenge hitét. A kérdés a következő. Miért kellett Círuszról beszélnie 200 évvel születése előtt? Azt hiszem, ennek három oka volt. Először is azért, hogy bemutassa a jövőt. Amikor Círusz megjelenik a színen, akkor nem lesz félreértés személyével kapcsolatban, akiről Ézsaiás már beszélt. Círusz lesz az az ember, aki rendeletet hoz, hogy térjen vissza Izrael népe az országába. Egy másik oka ennek a megnevezésnek az, hogy bizonyítja Isten kinyilatkoztatásának a pontosságát, amit Círusz megnevezése is bemutat. Ha Ézsaiás 200 évvel korábban pontosan meg tudta mondani, hogy Círusz lesz a király neve, akkor pontosan jövendőlt azzal a személlyel kapcsolatban is, aki szűztől születik, aki Immánuel, velünk az Isten, aki 700 évvel később jön a világra. Ez oktatta az izraelitákat arra, hogy készüljenek Krisztus eljövetelére. Figyeljük meg, hogy Isten pásztoromnak nevezi Círuszt, és azt mondja, hogy minden kívánságomat teljesíti. Ő építi fel Jeruzsálemet. Gondoljunk csak arra, hogy Isten Asszíriát használta fel, hogy Izrael északi királyságát fogságba vigye. Aztán Babilont használta arra, hogy elpusztítsa Jeruzsálemet, és a déli királyságot fogságba vigye. Ezek az emberek, akiket Isten felhasznált, gonoszak voltak, és Isten megítélte őket is azért, amit tettek. De Círusz más. Isten pásztornak nevezi, aki véghez viszi kívánságait. Amikor a mennybe kerülünk, akkor majd azt hiszem, két meglepetés ér minket. Az első az, hogy olyanokkal találkozunk ott, akikről nem gondoltuk, hogy ott lesznek. Azt hiszem, Círusz is az egyik lesz közöttük. A másik meglepetésünk az lesz, hogy akikre számítottunk, hogy ott lesznek, kimaradnak a mennyországból. Barátom, azért kerülünk oda mi is, mert Krisztus a mi megváltónk. Érdekes megfigyelni, hogy Isten azt mondja Círusznak, hogy minden kívánságát teljesíti, nem csak Isten akaratát, hanem kívánságát is. Végül is, mint Szanhérib, ugyanúgy Nebukadnezár is Isten akaratát vitte véghez, amikor Izraelt és Júdát fogságba vitte, de Círusz Isten kívánságát teljesíti, és ez egy kicsit más. Ezt mondja az Úr fölkentjének Círusznak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Ézsaiás könyve, 45. rész, első vers. Ez kiemelkedő profécia. Círusz nem jelent meg a történelem lapjain, csak 200 évvel később, Ézsaiás proféciájának ideje után. Círusz keletről, Perzsiából érkezett. Sírjának romjait megtalálták Haszargadéban, Iránban, és nem olvasható annak felirata anélkül, hogy föl ne ismernénk egy olyan embert, aki bízott Istenben. A múlt nagy uralkodóinak legtöbbje elbizakodott és hazug volt. Amit mondtak, azt nagyon óvatosan kell elfogadnunk. A hátrahagyott följegyzések a nagyságukat ecsetelték, és nem megbízhatóak. De Círusz más volt. Nem állított magáról valami nagyot, nem dicsekedett, mégis meghódította a világot. Azt is figyeljük meg, hogy Isten Círuszt fölkentjének nevezte, ami az Úr Jézus Krisztus címe egyedül. Miért nevezte így Isten Círusz királyt? Mert véghez vitte Isten akaratát, és megszabadította az izraelitákat a fogságból, sőt megengedte nekik, hogy visszatérjenek az ígéret földjére. Bátorította azokat az izraelitákat is, akik nem tértek vissza, hogy küldjenek gazdag ajándékokat aranyból, ezüstből és drága kincsekből azokkal, akik visszatértek. Ebben a tekintetben Círusz Izrael pogány mesiása volt, és homályosan előrevetítette az eljövendő képét. A kapuk nyilvánvalóan utalás Babilon számos kapujára, amelyek zárva voltak Izrael előtt, és nem mehettek vissza Palesztinába. Círusz megnyitotta azokat a kapukat, és azt mondta nekik, hogy kimehetnek rajtuk. Szabadon visszatérhettek szülőföldjükre. Most Isten ezt mondja Círusznak: neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Ézsaiás könyve, 45. rész, 3. vers. Babilon nagy gazdagsága, amit a babiloni királyok gyűjtöttek háborús zsákmányként minden néptől, különösen Jeruzsálemből, Círusz kezébe került. Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izraelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Ézsaiás könyve, 45. rész, 4. és 5. vers. Isten kiválasztotta Círuszt, mielőtt megismerte volna az Urat. Ésszerű az a következtetés, hogy Círusz megismerte az élő és igaz Istent. Ezt mondja Círusz perzsa király: a föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Ezrás könyve, 1. rész, 2. vers. Itt föltűnő nyilatkozatot találunk a világmindenség teremtéséről. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az Úr, cselekszem mindezt. Ézsaiás könyve, 45. rész, 7. vers. A zoroaszterizmus Perzsiából indult ki. Azt tanítja, hogy Mazda a fény istene. Isten azt mondja, hogy ő teremti a világosságot, és az nem Isten. A perzsák nagyon közel kerültek az igazsághoz. Sokan kíváncsiak rá, hogy miért imádtak egy Istent a bálványimádás közepette. Emlékeznünk kell arra, hogy kapcsolatba kerültek Izrael népével, és Izrael bizonyságot tett a világnak. A zoroaszterizmusban a sötétség volt Ahrimán, a gonoszság istene. Isten vállalja a felelősséget, hogy ő teremti a sötétséget is. Én teremtek bajt. Ez nem gonoszság ebben az esetben, hanem szomorúság, nehézség, tragédia, amik a gonoszság gyümölcsei, a bűn következményei. Ez az Ószövetség mondása a bűnről és a halálról, amit az Új Szövetség így fejez ki: a bűn zsoldja a halál. Római levél, 6. rész, 23. vers. Ha valaki megmarad a bűnben, annak fizetnie kell érte egy napon. Hadd említsek meg valamit ennél a pontnál, mert olyan korban élünk, amikor azt mondják, hogy a jó és a gonosz relatív fogalmak, és amit az ember jónak gondol, az jó. Az érvelés a következő: a Biblia szerint nem szabad ölni, nem szabad lopni, de mi a Biblia? Kinek kell engedelmeskednie a Bibliának? Miért kell hallgatni a Biblia Istenére? Az Úr azonban nagyon észszerűen így érvel. Ezt mondja, hogy aki megmarad a bűnben, annak fizetnie kell érte egy napon. Teljes fizetség jár érte. Isten ezt mondja Ézsaiás által. Isten teremtette a világ mindenséget, és ha valaki megszegi annak törvényeit, annak ítéletre kell mennie, és a halál a büntetése. Erről Isten gondoskodik. Ezért mondja, hogy ő teremti a világosságot és a sötétséget. Ő válaszol a zoroaszterizmusra, ami imádta a fény istenét. Isten ezt mondja, azt akarom, hogy tudd meg, hogy a fény nem Isten, én teremtettem. Jaj annak, aki perbeszáll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között. Mondhatja-e formálójának az agyag? Mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed. Ézsaiás könyve, 45. rész, 9. vers. Harcolunk Isten ellen. Egy napon vesztenünk kell. A görögöknek volt egy mondásuk, ami körülbelül így hangzott. Az Istenek kockája mindig nyer. Ez pontosan az, amit Isten mond az ő igéjében. Ezt mondja, ne játszatok velem, ne küzdjetek ellenem. Ne gondoljátok, hogy legyőzhettek. A bíróságon kívül intézzétek el ügyeteket. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. A vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, a vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ézsaiás könyve, 1. rész, 18. vers. Barátom, ne játsz Istennel, mert amikor dönt, akkor ő pontosan tudja, hogy mi lesz a végeredmény. Ez fenséges tudat. Az Úr más kijelentéseket is közöl. Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Ézsaiás könyve, 45. rész, 12. vers. Érdekes, hogy Isten mondja, az én kezem feszítette ki az eget. Ez nem véletlen. Sir James Jeans, keresztény asztronómus fejlesztett ki egy olyan elméletet, amit a legtöbb csillagász követ. Táguló világegyetemben élünk. Ez minden másodpercben nagyobbodik. A bolygók, a világok és a galaxis rendszerek távolodnak egymástól. Isten mondja, az én kezem feszítette ki az eget. Isten így teremtette. Jól lehet, nem mondta meg nekünk, hogy miként, és hogyan vette a semmit, és csinált belőle valamit. Tekintet nélkül az elméletünkre, vissza kell mennünk arra a helyre, ahol még nem volt semmi, és aztán lett valami. Ha meg tudod nekem mondani, hogy a semmiből miként lesz valami, akkor figyelek rád. Amíg nem tudsz válaszolni arra, hogy hogyan jöttek létre az ebihalak és a majmok, addig nem hiszek neked. Csak Istennek van észszerű válasza. Isten ezt mondja, én teremtettem. Legyen szavára hozta létre a világ mindenséget. Tudsz-e intelligensebb választ adni, mint amit Isten ad nekünk az ő igéjében? Ez vezet minket a harmadik szakaszhoz. Izrael folytatólagossága az időben és az örökké valóságban. Isten nem engedi meg, hogy elfelejtsük ezt a témát. Izraelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadságra. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé. Ézsaiás könyve, 45. rész, 17. vers. Akik úgy gondolják, hogy Isten lemondott Izraelről, azok figyeljék meg ezt a fejezetet. Izrael szabadulása örökké való. Isten ezt mondja, megítéllek Izrael, Babilonba jutsz, de visszatérsz országodba. Lázadás van még szívedben, de végül megszabadítlak. Ismét meghívja őket, és tárt karral fogadja őket, mint ahogy a múltban is tette. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Ézsaiás könyve, 45. rész, 22. vers. Ezt a verset mondta egy tanulatlan ember, és ez járult hozzá Charles Spurgeon megtéréséhez. Spurgeon templomba tartott egy vasárnap reggel, amikor hóvihar csapott le Londonban. Mivel nem jutott el a saját templomáig, megállt egy kis templomnál útközben. A vihar olyan félelmetes volt, hogy a kis templom lelkésze sem tudott eljutni a gyülekezetbe, ezért valaki fölállt, és mondott néhány szót. Spurgeon nem tudta meg soha ennek az embernek a nevét, csak annyit, hogy tanulatlan. Ézsaiás könyve 45. részének 22. versét választotta alapszövegéül, és ami hiányzott neki a villámlásból, azt pótolta a mennydörgésben. Így szólt. Ez a vers azt mondja, hogy nézzetek rám, és megszabadultok. Beszélni kezdett a versről. Isten azt mondja, hogy nézzetek rá, és megszabadultok. Ekkorra már kifogyott a muníciójából. Elmondott mindent, amit erről az igeversről tudott, és akkor a mennydörgés szakasza kezdődött el, és ordított a szószékről, és dörömbölt rajta. Nézzetek föl Istenre, a föld legvégéről is, és megszabadultok. Végig tekintett a gyülekezeten, és látta Spurgeont, mint fiatalembert, nagyon keserű ábrázattal. Az ember ezt mondta Spurgeonnek, nézz föl Jézusra, és megszabadulsz. Spurgeon nagyon éleseszű ember volt, de azt tette, amit ez a tudatlan ember javasolt. Föltekintett Jézusra, és megszabadult. A 46. fejezet tartalmazza az egyik legkifejezőbb szatírát a bálványimádás ellen, ami Isten igéjében található. Különösen a Babilon bálványai fölötti veresség meghirdetésével kezdi. Ez furcsának látszik, mivel Babilon még nem került élre a világhatalomban, és nem volt Izrael ellensége. Mégis Babilon volt az összes bálványimádás forrása, és helyén való, hogy miután meghirdette Babilon bálványainak a vereségét, akkor a próféta elítél minden bálványimádást Izrael vonatkozásában, hogy ne feledkezzenek el az igaz Istenről. Összerogyott Bél, leroskadt Nebó, állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznotok. Most fáradt állatokra kerülnek teherként. Ézsaiás könyve, 46. rész, 1. vers. Bél és Nebó babiloni istenek. Bél a Baál rövidített formája, és megtalálható a Belzebú szóban, ami a sátán egyik neve. A Nebó azt jelenti, hogy beszélő vagy próféta. Amikor Pál és Barnabás Lisztrába ment, az emberek azt gondolták, hogy Barnabás Bél vagy Jupiter, és Pál Nebó vagy Merkurius, mert ő volt a beszélő. Abban a korban a bálványok mögött szörnyű sátánimádat húzódott meg, ami eléggé népszerűvé kezd válni mai társadalmunkban. Isten igéje ismételten arra sürget minket, hogy vegyük föl magunkra a lelki fegyverzetet. Isten szembeállítja a bálványok erőtlenségét a teherhordásban azzal, hogy Isten szeretet és erő. Hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Ézsaiás könyve, 46. rész, 3. vers. Isten mondja, hordozlak téged, Izrael, mint ahogy az asszony hordozza a gyermeket a méhében. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás könyve, 46. rész, 4. vers. Ez valódi megkülönböztetés az igaz és a hamis között. Isten nem csak hordozta Izrael népét, hanem minden egyes személyt hordoz születésétől a haláláig. Hadd tegyek föl egy kérdést. vajon a vallásod hordoz téged, vagy te hordozod a vallásodat? Isten hordozza bűneinket. Pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Ézsaiás könyve, 53. rész, 4. vers. Ő hordja gondjainkat és terheinket is. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Péter első levele, 5. rész, 7. vers. Isten minket is hordoz a mai korban. Hajlékod az örök Isten, örökké való karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta, pusztítsd. Mózes 5. könyve, 33. rész, 27. vers. Most figyeljük meg, miként beszél a bálványozásról. Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék? Ézsaiás könyve, 46. rész, 5. vers. Ezért olyan nehéz megmagyarázni Isten lényét, mert ő végtelen, és mi végesek vagyunk, és véges univerzumban élünk. Semmi sincs, ami hozzá hasonlítható. Őt nem csökkenthetjük a mi terminológiáinkra anélkül, hogy minden jelentést el ne veszítenénk. Őt nem lehet emberi nyelvezetre lefordítani. Ez az egyik oka annak, hogy Isten emberré lett. Csak Jézus által ismerhetjük meg Istent. Ő kinyilatkoztatott Isten. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy kinyilatkoztattad magad nekem az Úr Jézus Krisztus által, aki emberré lett, itt járt a földön, és bemutatta nekünk az atyát, téged. Ámen.